Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, kedves vendégeink. Egy olyan témáról szeretnék most beszélni, ami valójában egy folytatása annak, amiről korábban beszéltem, aminek az volt a címe, hogy Kicsoda Isten. És most ennek a mai témának azt a címet adtam, hogy mi az üdvösség. Ez most egy nagyon-nagyon általános, talán túl általános címnek tűnik, de olyan nagyon alapvető kérdésekkel fogunk foglalkozni, ami valójában az egész keresztény élet erről szól. És a legalapvetőbb kérdésekről fogjuk a Bibliát tanulmányozni, hogy hogyan menti meg Isten az embert, és ez mit jelent a valóságban. Először is egy nagyon alapvető kérdést szeretnék feltenni, azt, hogy miért kell az embernek meghalni. Ugye ez egy általános tapasztalat, hogy minden ember meghal. És talán vannak közöttünk, akik ebben személyesen is érintve vannak, közelebb vannak olyan eseményhez, amikor halált tapasztaltak. És ez egy nagyon szomorú dolog. Az elmúlás, a halál, az egy szomorú dolog. A halál egy ellenség a Biblia szerint. Mégis azt tapasztaljuk, hogy minden ember meghal. Ugye ezt maga a Biblia írja, hogy a bűn zsoldja a halál. És Isten ezt mondta az embernek, amikor evette mielőtt evett volna a jó és gonosz tudásának fájáról, hogy amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Miért kell az embernek meghalnia? Talán Isten az, amikor ezt mondta, akkor ezzel megfenyegette az embert? Akkor ezzel azt akarta kifejezni, hogy ha engedetlen vagy, akkor megöllek, akkor már nem kell lesz nekem? Sok ember úgy gondolja, hogy Isten megölte az embert, vagy halálra adta az embert ott az Éden kertjében. Viszont Ezékiel könyvében azt olvassuk, 33. fejezet 11. versében, mondd meg nekik, élek én, ezt mondja az én Uram az Úr, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen. Ez érdekes. Tehát Isten azt mondta az embernek ott az Édenkertben, hogyha eszel arról a fáról, meghalsz, viszont azt olvassuk, hogy ő nem gyönyörködik a gonosz halálában. Ő nem leli kedvét abban, hogy az emberek meghaljanak. És itt nem az igazakról beszél, hanem azt mondja, hogy a gonosz halálában nem leli a kedvét. Annak nem örül. Ő nem szeretné, hogy bárki is meghaljon ezen a földön. Akkor miért halnak meg mégis az emberek? Hát nem Isten hozta a halált az emberre? Sokan úgy gondolják, hogy hát nem Isten miatt, mert hogy ő egy szerető atya, de a törvény miatt kell meghalni az embernek. Ugye, ahogy meg is van írva, hogy a bűn zsoldja a halál, ez egy fizetség a halál miatt. Viszont olvasunk egy nagyon érdekes dolgot Róma levél 5. fejezetében, ahol Pál apostol kifejti azt, hogy nem a törvény miatt halnak meg az emberek. Figyelj meg, mit mond Róma 5. fejezet 12-14. versig. Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Mert a törvény előtt is volt bűn a világon. A bűnt azonban nem lehet felrúni, ha nincs törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe. Ez egy picit nehéz rész, de próbáljuk meg megérteni, hogy mit mond. Van itt egy kulcsfontosságú gondolat. Azt mondja, hogy a halál úrrá lett Ádámtól Mózesig, azokon is. Tehát kik ezek az emberek? Ádám, Mózes. Mit csinált az egyik, mit csinált a másik? Mit csinált Ádám? Vétkezett. Ő volt az, aki vétkezett és evett a fáról, amiért meghalnak az emberek. Vagy azóta halnak meg az emberek, inkább így mondom. Mit csinált Mózes? Így van, ő általa adatott a törvény, legalábbis itt erre hivatkozik Pál. Ugye előtte nem adatott az embereknek, az emberiségnek törvény. mi volt az Ádámnak az esete? És miért mondja azt, hogy ezek az emberek Ádámtól Mózesig vétkeztek, de nem úgy, mint Ádám. De Mózesig mondja. Tehát Ádám kapott egy törvényt, nem igaz? Isten megmondta neki, az épp előbb olvastuk fel, hogy ha eszel erről a fáról, bizony meghalsz. Ő egy törvény ellen vétkezett. Viszont azok az emberek, akik Ádámtól Mózesig éltek, őnekik nem volt törvényük, nem kaptak törvényt, senki nem mondta meg nekik, hogy ha ezt teszik, akkor meghalnak. Igaz? És ezért nem úgy vétkeztek, mint Ádám, nem tudták, hogy ők megszegnek valami parancsolatot, de mégis meghaltak, nem igaz? Meghaltak, ebben egyetértünk. Jó? Tehát mindenki meghalt, aki Ádámtól Mózesig élt. Ebben nincs vita. Énokot kivéve. De hogyan lett akkor úrrá a halál rajtuk, hogyha nem a törvény ítélte el őket? Mert mond Pál azt mondja, hogy a bűnt azonban nem lehet felróni, ha nincs törvény. Tehát, hogyha te mész az úton, és ki van rakva egy 50-es tábla, és megállít téged a rendőr, mert te 70-nel mentél, akkor jogos, hogy kapsz egy bírságot, igaz? De hogyha te mész az úton, 70-nel, mondjuk országúton, és megállít téged a rendőr, és azt mondja, hogy uram, itt csak 50-nel lehet menni, és nem volt kitéve tábla, akkor jogos a bírság. Akkor nem jogos a bírság, akkor azt mondottad erre, hogy hát ne haragudjanak, én nem tudtam ezt, semmi nem jelezte, hogy itt. Ezért mondja Pál, hogy a bűnt nem lehet felróni, ha nincs törvény. Tehát az embereknek hozzáférés kell ahhoz, a ismeret kell a törvényre ahhoz, hogy számon kérhetőek legyenek a törvény alapján. De Pál azt mondja, hogy az emberek azelőtt is meghaltak, hogy számon kérhetőek lettek volna. Tehát a halálukat a törvény okozta? Nem. Pont ez a lényege Pál érvelésének, hogy Mózes előtt a törvény nélkül is meghaltak az emberek. Nem a törvény követelte meg a halálukat. Nem azért haltak meg az emberek, mert Isten törvénye megkövetelte a halálukat. Valami más volt a haláluknak az oka. És ezt szeretnénk most kideríteni. Pál nagyon világosan megmondja Róma 5-ben, hogy mi volt a haláluknak az oka. Róma 5.17-ben azt mondja Pál, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mi a halálnak az oka? Mi az oka annak, hogy minden ember meghal? Egy embernek a bűnesete. Ki az egy ember? Ádám. Ádám bűne miatt hal meg minden ember. Hát, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez nem tűnik igazságosnak, nem? Ádámot kezdetben elszúrta, és azért kell nekem meghalnom, meg mindenkinek, akit szeretek. Hát ez nagyon nem tűnik igazságosnak. De ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi történt Ádámmal, amikor vétkezett. Meg kell értenünk a dolgoknak a természetét. Most csak nagyon-nagyon röviden szeretném felvázolni azt, hogy hogyan mutatja be a Biblia az embernek a felépítését. Erről korábban már bővebben beszéltem. Most csak szeretném nagyon röviden összefoglalni. 1 Mózes 2.7-ben azt mondja az emberről, hogy ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Tehát itt három dologról beszél a Biblia. Azt mondja, hogy a föld pora, nyilván az lett a teste. Az élet leheletét lehelte az emberbe, az lett az embernek a szelleme. És így lett az ember élő lélekké. Hogyha ezt ábrázolni szeretném, akkor ezt a képletet mutatja a teremtés könyve az emberről, hogy van a föld pora, a test, az élet lehelete, a szellem, és a kettő együtt alkotja az élőlényt, vagy a lelket. Ezt egy ilyen ábrával tudnám ábrázolni, kívül van a test, belül a szellem, és a kettő együtt a lélek. Mi volt az embernek az állapota? Azt olvassuk 1 Mózes 1.31-ben, hogy és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ebbe az ember is benne volt? Hadd kérdezzelek meg benneteket, az ember jó volt a teremtéskor? Igen, igen. Legyünk határozottak benne. Miért volt az ember jó? Jézus mond egy nagyon-nagyon fontos kijelentést, az evangéliumokban fel van jegyezve. Lukács evangélium a 18. fejezetből olvasom, 19. verset. A gazdag ifjúval való beszélgetésben ezt mondja Jézus, senki sem jó, csak egyedül Isten. Most akkor az előbb azt mondtuk, hogy az ember jó volt. Jézus pedig azt mondja, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten. Akkor most ellentmondunk Jézusnak? De hát maga Isten az, aki kezdetben azt mondta, hogy íme minden igen jó. Tehát nyilván Isten nem mond ellen Jézusnak, ha minden jó volt, akkor minden jó volt. De csak Isten jó, akkor ebből mi következik? Ugye azt mondja 1 Korintus 6.17-ben, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát egy egységben van Isten, és ami egységben van Istennel, egy vele, az ugyanúgy jó, mint ahogy Isten jó. Tehát Isten volt a jóság forrása az emberben a teremtéskor. Ezért volt jó az ember, ezért volt jó az egész teremtés. Mert Isten benne volt, egy volt Istennel szellemben. Kezdetben. De mi történt akkor, amikor az ember vétkezett? Az történt, hogy az Isten szelleme eltávozott, elszakadt az ember szellemétől, és onnantól fogva az ember egy egészen más állapotba került. És erről a Biblia egy nagyon-nagyon szemléletes példázatot mond, hogy mi történik az emberrel, amikor Isten szellemét elveszíti. A Biblia egy nagyon érzékletes példával beszél arról, hogy hogyan tudjuk Istennek a jelenlétét megérteni. Vagy azt, hogy mit jelent, hogy Isten, az isteni jóság. Hogyan működik ez? És azt mondja 1 János 1.5-ben, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Akkor ezt most úgy értsük, hogy a napról beszűrődő fény az maga Isten? Nem, nyilván nem erről beszél, hanem itt jelképesen beszél arról. Istent a világossághoz hasonlítja. Mi a sötétség? Jó, de most mi itt ebben a képben? Tehát itt a bűnnek a jelképe, a sötétség. Egyet értünk? Tehát a sötétség, a bűnnek a jelképe, a világosság akkor minek a jelképe? Isten és a jóság. Igaz? Vagy az igazságosság, a szentség. Minden, ami jó, minden, ami pozitív, ami Isten jellemének a leírása. És a sötétség az pedig a bűn, minden, ami ellentétes Istennel, igaz? Eddig tudjuk követni. Na akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi a világosságnak és a sötétségnek a természete. Mert ugye ezt a példát hozza Istenre. Mi a világosság a természetben, amit látunk? Fény, oké. Lehet tudományosan is. Elektromágneses hullámok. Jó, ez már nagyon tudományosan hangzik. Színek. Nagyon jó. Lehet még itt ragozni, hogy fotonok, energia, sugárzás, hullámok, stb. Tehát nem tudom, hogy ti, amikor, erről mindenkinek lehet tapasztalat, amikor bemész egy boltba, és veszel egy villanykörtét, vagy valamilyen izzót, akkor ott rá szokott írva lenni, hogy mennyit fogyaszt, és néha az is rá szokták írni, hogy milyen a fényereje. A lumen. Igen, ez a titkos, bűvös szó, hogy a lumen. Nagyon érdekes, hogy a világosságot meg lehet mérni. Ahhoz azt meg tudják mérni, tudják irányítani, hogy merre menjen, ugye, hogy egy lézerfényt mondjuk egy tükröt oda teszel, az elfordítja a fényt, lehet kísérletet csinálni a világosság, hogy belevezeted vízbe, és akkor ez eltöri a fényt. A fény az, a világosság az valamilyen dolog. Meg lehet mérni, lehet manipulálni, csinálni vele dolgokat. Na akkor hadd kérdezzem meg, mi a sötétség? Meg lehet-e határozni a sötétséget a világosság vagy a fény nélkül? Meg tudod-e mondani, hogy milyen részecskékből áll? Meg tudod-e mérni a sötétséget? A sötétség az a semmi. Az a világosság egy létező valami, mérhető valami. A sötétség az a semmi, az a világosságnak a hiánya. Nem igaz? Ja, azt mondja a Biblia, a világosság a sötétségben fénylik. Hogyha valahol sötét van, és azt akarod, hogy világos legyen, akkor nem a sötétséget kell elvenni, hanem világosságot kell gyújtani, nem igaz? És hogyha valahol világos van, és azt akarod, hogy sötétség legyen, akkor nem a sötétséget kell oda bevinni, hogy több sötétet rakjunk oda be, és majd kiszorítja a világosságot, hanem a világosságot kell eltüntetni, eloltani, letakarni, stb. Nem igaz? Nem ezt szoktuk csinálni? Ki az, aki, hogyha sötét van és világos szeretne, akkor elkezdi kihordani a sötétet egy zsákban? Na, már egy jelentkezünk van. Nem, ugye milyen ostoba gondolat, hogy nem gondolkodunk ilyen, nem gondolunk ilyenekre. Tehát, hogyha ezt most visszavezetjük arra, amit Istenről mond, Istent, azt mondja, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Hiszen a sötétség nem is tud megmaradni ott, ahol világosság van. Ez a dolgoknak a természete. És ugye azt beszéltük, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten. Ugye Isten a világosság, ő maga a jóság. Azonosítja a világossággal, azonosítja a Bibliót a jósággal. Ezt most egy kicsit nagyon matematikusan írom le, bocsássatok meg nekem, de a Biblia azonosítja ezeket a dolgokat. Nézzük meg, mi van a másik oldalon. Ugye a másik oldalon, tehát az egyik oldalon van a világosság, másik oldalon a sötétség, amiről megbeszéltük, hogy ez a világosságnak a hiánya. És ugye a sötétségről ti magatok mondtátok, hogy ez mit jelképez? A bűnt jelképezi, ami valójában a jóságnak az ellentéte, de hogyha maradunk ennél a párhuzamnál, akkor a bűn nem más, mint a jóságnak a hiánya. De mivel jóság, meg világosság csak ott van, ahol Isten van, ezért valójában a bűn nem más, mint Isten hiánya. Az bűn, az valójában, eszenciájában, lényegében az Istentől elszakadt állapot. Erről beszél Pál apostol Efézus 4. fejezet 18. versében. Értelmükre sötétség borult, ugye sötétség megint, a bűn jelképe, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük. Ugye az egész Biblia úgy írja le, főleg az Új Szövetség, úgy írja le az embert, mint aki halott. Halott állapotban van, nincs benne élet. Hiányzik belőle valami. Jézus azt mondja, hogy hadd temessék el a halottak a halottaikat. És sokszor élt ezzel a képpel Jézus, hogy az emberek abban az állapotban, amiben vannak, Pál apostol is számtalan levelében ezt leírta, hogy mikor még halottak voltatok bűneitekben, pedig látszólag élnek az emberek, hát mozognak meg, léteznek, de valami hiányzik. És ez a valami, ami hiányzik, ez az élet. El vannak tőle idegenedve, el vannak tőle választva, elszakadtak tőle. Jól szemlélteti ezt a képet az, amikor az embert elküldte Isten az Éden kertjéből, kiküldte őt, kizavarta őt, kitiltotta őt, sokféleképpen lehet megfogalmazni, de a lényeg ugyanaz. Figyeljük meg, mit mondott az embernek Isten. 1 Mózes 3.22-23-ban. Majd azt mondta az Úr Isten, íme az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen, kiküldte az Úristen az Éden kertjéből. Ugyebár az emberről van szó. Most egy rafinált kérdést fogok feltenni. Jól figyeljük meg, az ige alapján lehet rá válaszolni. Ha az ember ott maradhatott volna az Éden kertjében, és eltett volna az élet fájáról, örökké élhetett volna? Mit mond az ige? Örökké élhetett volna? Ki mondja, hogy örökké élhetett volna? Ezt mondja Isten. Azt mondja, hogy ne nyújtsa ki a kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen. Tehát, ha az élet fájáról lehetett volna az ember, akkor örökké élhetett volna. Akkor ez most azt jelenti, hogy azért halunk meg, mert nem mehetünk az élet fájáról? Bizonyos értelemben igen. Viszont nagyon, ez egy nagyon szemléletes kép, szimbólum volt a valóságnak. János evangélium azt írja első fejezet 4. versében Krisztussal, hogy benne Krisztusban volt az élet. És az élet volt az emberek világosság, ugye megint a világosság, a jóság. Benne volt az élet. És ezt mondja 1 János 5.12, félreérthetetlenné teszi újra. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ugye ez matematikailag egy nagyon egyszerű képlet. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát vagy ez, vagy az. Nincs átmenet, nincs köztes állapot. Na de hát azt olvastuk az előbb, hogy az élet fájáról nem ehettek. Elszakadtak az élet fájától, és azért nem élhettek örökké. Az új szövetségben pedig azt olvassuk, hogy Krisztusban van az élet. Akikben Krisztus ott van, az Isten fia ott van, ott van benne az élet. Akiben nincs Krisztus, nincs ott az Isten fia, az élet sincs abban. Tehát valójában az élet fája Jézus Krisztust jelképezte. Az élet fájától való elszakadás azt jelképezte, hogy az ember elszakadt Krisztustól. És valójában azért halunk meg, mert nincs bennünk Krisztus szelleme. Ez a halálnak az egyetlen oka. Nem pedig az, hogy Isten megöli az embert, vagy a törvény megkívánja a halálát. Egy másik fontos dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Arra, hogy vannak természeti törvények, és vannak jogi törvények. Mit értek ez alatt? A természeti törvények, azok mindig működnek, de nem mindig nyilvánvalók. A jogi törvények, azok viszont önmagukban erőtlenek, önmagukban nem működnek, valaki végre kell, hogy hajtsa őket, de segíthetnek abban a jogi törvények, hogy nyilvánvalóvá tegyenek természeti törvényeket. Mondok egy konkrét példát. Maradjunk ennél a gyorshajtás témánál. Van itt egy út, ki van téve egy tábla, hogy úthibák vannak, és csak 40-nel lehet menni. Hogyha van, aki ezen az úton 100-zal megy végig, és kisodródik, és fejre áll, és meghal, ez miért történik? A természeti törvény miatt, vagy jogi törvény miatt? Ugye ez egy természeti törvény eredményezi azt, hogy az ember fejre áll, és meghal, hiszen gyorsan hajtott, és ez egy természetes következmény, hogy valahol megborul az autó, kisodródik, nem kellett kijönnie hozzá a rendőrségnek, hogy megbüntesse, megbüntette őt a fizika. Így van. A fizika törvényei megbüntették őt. A jogi törvény egész másként működik. Hogyha ki van téve az a 40-es tábla, és te 60-nal mész végig az úton, és megúszod, nincs ott éppen rendőr, előfordulhat, hogy megúszod, nem? Lehet, hogy nem kapsz érte büntetést. Ha ott van a rendőr, és levillant, akkor büntetés kapsz. És mi lesz a büntetésed, meghalsz? Nem, valószínűleg bírságot fogsz kapni. Ha túl gyorsan mész, akkor talán elveszik a jogosítványodat. Tegyük fel, hogy nincs ott a tábla. És mindenki 90-nel megy ezen az úton, és sorba halnak meg az emberek. Nem kell bírságot fizetni, de ez jó dolog. A természeti törvények elvégzik a dolgukat, nem? De, hogyha kiraknak oda egy táblát, egy jogi törvényt, kijelent a hatóság, akkor ezzel felhívhatja a figyelmet a természeti törvények működésére. Arra, hogy ember vigyázz, mert ezen az úton a természeti törvények úgy működnek, hogy ha gyorsan mész, akkor meghalhatsz. Nem igaz? Tehát a jogi törvények azok nyilvánvalóvá tehetnek természeti törvényeket. Erre valók a világunkban is a jogi törvények, hogy megóvjanak a természeti törvények sokkal súlyosabb következményeitől. Ezért hozzák a jogállamokban a törvényeket jó esetben. Szeretnék erről beszélni, hogy hogyan viszonyul az ember problémájához a törvény. Ugye Isten törvénye, hogyha 10 parancsolatra gondolunk, vagy a zsidóknak adott parancsolatokra, az milyen törvény? Az egy jogi törvény. De a problémánkat, ugye Pál apostol azt írja, hogy Ádámtól Mózesig meghaltak az emberek. Tehát a halált az nem a törvény okozta. Nem amiatt haltak meg az emberek, mert a törvény kimondta rájuk, hogy ha ezt is ezt teszed, akkor meghalsz. Nem egy hatóság hajtotta rajtuk végre az ítéletet. De ugyanígy az a jogi törvény a problémánkat, tehát a problémánk az valami más, mint egy jogi törvény okozta probléma. Ez egy természeti törvény következménye. És éppen ezért a jogi törvény ezt nem tudja megoldani. Ezt mondja félreérthetetlenül zsidókhoz írt levélben 7. fejezet, 18.-19. versében. A korábbi parancsolatot félreteszik, mivel erőtlen és haszontalan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Ez egy nagyon megdöbbentő kijelentés Páltól, mivel azt mondja, hogy a törvény nem tudta megoldani az ember problémáját. Mert erőtlen és haszontalan. A haszontalan nem azt jelenti, hogy értelmetlen butaság, hanem azt jelenti, hogy nem képes a problémát megoldani. Nincs benne erő, hogy megoldja a problémát, a valós problémát. Akkor mire jó a törvény? Hogyha nem tudja megoldani a problémákat, akkor mire jó? Akkor egyáltalán mi értelme van annak, hogy Isten adta a törvényt? Először is egy diagnosztikai eszköz. Pál apostol Róma levélben beszél erről. 3. fejezet 20. versében azt mondja, hogy a törvény a bűn felismeréséért van. 7. fejezet 7. versében pedig ugyanezt mondja, a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Tehát a törvény az, ami megmutatja azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy problémánk van. Egy diagnosztikai eszköz. Hogyan mutatja meg a törvény azt, hogy problémánk van? Hogy bűnösök vagyunk? Csak úgy, hogyha szembesülünk a törvénnyel. Pál apostol, ezt most nem olvasom fel, Róma 7. fejezetében, 7-től 11. versig arról beszél, hogy amikor ő személyesen megtapasztalta azt, hogy bár a parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd, és én elkezdtem mindenféle dolgot kívánni, akkor rájöttem arra, hogy nekem olyan problémám van, amit nem tudok megoldani, és engem ez a halálba visz. Így fogalmaz, hogy én a parancsolat megjelenésével életre kelt bennem a bűn, én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életet ígért, halálomra lett. Miért? Mert nem tud segíteni rajtam, csak megmutatja azt, hogy halálos beteg vagyok. Hogy nem tudom azt csinálni, amit a törvény mond. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy a betű öl. Mert ez a dolga, hogy megmutassa azt, hogy az ember halott. Hogy nincs benne élet. És pontosan ez a törvénynek a dolga, hogy ráébreszti az embert a halott állapotára. Arra, hogy tehetetlen és segítségre van szüksége, hogy a fejezet végén így kelt fel, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. A törvény idáig tudja elvinni az embert, hogy ráébreszti arra, hogy segítségre van szüksége, külső segítségre van szüksége. Mert az ember problémája az nem jogi. Ugye, ahogy utaltam is rá, Efézus második fejezet első és harmadik versében ezt mondja, halottak voltatok vétkeitek és bűnétek miatt. Mit tud egy halott ember csinálni? Semmit. Ugye vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a halottak továbbra is mászkálnak, járnak, kelnek közöttünk, de a Biblia azt tanítja, hogy a halottaknak semmi részük nincs azokban a dolgokban, ami a nap alatt történik. Érzéseik, indulataik, mindenük elveszett. Egy halott ember semmit nem tud tenni. És Pál apostol azt mondja, mellesleg Jézus is ugyanezt tanította, hogy az emberek a vétkeikben és bűnékben halottak, maga tehetetlenek, nem tudnak önmagukon segíteni. Harmadik vers Efézus 2-ből, egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. Tehát itt Pál félreérthetetlené teszi, ez nem csak a pogányokra vonatkozik, ez ránk zsidókra is vonatkozik, akik nagyon jól ismerjük a törvényt. Azt mondja, hogy mindnyájan természet szerint a harag fiai voltunk. Mert hogy a problémánk, a valódi problémánk nem a törvény, és nem az, hogy a törvénnyel hogyan tudjuk azt csinálni, amit a törvény mond, hanem a természetünkben van a probléma. Mondja, hogy természet szerint voltunk harag fiai. Ott belül mélyen így mondja, hogy követve a testünk kívánságait, cselekedve a test és gondolatok akarát, hogy egy Róma 7-ben ezt mondja, hogy hát, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, tudom, hogy jó, elfogadom, hogy igaz, szent és jó, de nem tudom cselekedni. Rabja vagyok valami másnak. Ami a testembe van beleírva, és nem tudok vele mit kezdeni. Ez egy reménytelen, kiszolgáltatott, a Biblia szerint halott, vagyis maga tehetetlen állapot. Segítségre van szüksége az embernek. Valódi megoldásra van szükségem a valódi problémára. Hadd mondjak nektek egy példát. Hogyha már éltem ez a diagnosztika példájával, ja, mindjárt van tapasztalata orvoslással. Mi a dolga egy jó orvosnak? Hogyha teszem azt, valakinek szúr a szíve, elmegy az orvoshoz, az orvos megvizsgálja, a beteg elmondja a panaszait, elmondja, hogy szúr a szíve, és az orvos felír neki egy fájdalomcsillapítót. Szerintetek ez egy jó orvos? Hát szúr a szívet, fáj neki, hát felír neki egy fájdalomcsillapítót. Nem? Aztán utána emberünk elmegy, és feldobja a talpát. Meghal infarktusban, mert valami szív problémája volt neki, már súlyos szív problémája volt, és a fájdalomcsillapító valamiért ezt nem oldotta meg. Hát ezért mondom, hogy a valós problémára valódi megoldás kell ennek az embernek. Az volt a valódi problémája, hogy fájt neki valahol? Vagy pedig az inkább, hogy szívkoszorú ére elzáródása volt? Valószínű, hogy inkább az utóbbi, nem? Azt kellett volna orvosolni, nem a fájdalmat. Sajnos a mai orvoslásban nagyon sok ilyen melléfogást látunk. Úgyhogy talán nem is áll olyan messze ez a tapasztalat. De mi a helyzet a keresztény élettel? Mert az ember problémáját lehet nagyon felületesen is nézni. És lehet valóságosan. Ugye az ember problémája, sokan úgy gondolják, egészségedre, sokan úgy gondolják, hogy az ember problémája az, hogy néha nem azt csinálom, amit kell. Néha követek el bűnt. Amiről Pál beszél, Róma 7-ben, amit felolvastunk meg, Efézus 2-ben, amiről Pál beszél, az az, hogy képtelen vagyok a jót tenni. Érezzük a különbséget a kettő között? Nézzük meg, hogy mi következik az egyikből, mi a másikból. Egyáltalán mi az oka? Ha felületesen nézzük a problémát, néha nem azt csinálom, amit kell. Miért nem azt csinálom, amit kell? Hát, Azért, mert nem figyelek eléggé a helyes viselkedésre. Másik oldalon pedig, ha képtelen vagyok jót tenni, akkor ennek oka van. Azért, mert a természetemben van valami, ami alkalmatlanná tesz arra, hogy jót tegyek. Egész pontosan valami hiányzik onnan, ami a jó cselekvésére képessé tenne. De majd erre visszatérünk. És nyilván akkor a problémának a megoldásában is más út kínálkozik. Hogyha felületesen nézem a problémát, és azt mondom, hogy nem azt csinálom néha, amit kell, és ez azért van, mert nem figyelek oda eléggé, akkor mi a megoldás? Az a megoldás, hogy bocsánatot kérek, és jobban igyekszem. Megpróbálom jobban betartani a törvényt. Megpróbálok jobban engedelmeskedni Istennek. De, ha nem ez a problémám, ha az a problémám, hogy egyáltalán nem vagyok képes arra, hogy engedelmeskedjek Istennek, mert a test gondolata halál, és ellenségeskedés Istennel szemben, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is teheti. Ha ez a problémám, akkor a megoldás az, hogy egy teljesen új és jó természetre van szükségem. És ennél kevesebb nem oldja meg a problémámat. Nem oldja meg a problémámat az, hogyha bocsánatot kérek és bocsánatot kapok. Ha Isten azt mondja, hogy nem haragszom rád, menj is többé ne vétkezz, mert nem tudok nem vétkezni. Ha természetemben van a probléma, akkor a bocsánatkérés nem oldja meg a problémámat. Egy új életre, egy új természetre van akkor szükségem. Erről beszél Pál apostol, hogy a tiszta lap az nem segít. Ugye az egész ószövetségi áldozati rendszer erről szólt, hogy hogyan kér az ember bocsánatot, hogyan kap mindig újra tiszta lapot, úgyhogy ha valaki vétkezett, akkor vitt egy áldozatot, bemutatta azt az áldozatot, és akkor Istentől bocsánatot nyert. Utána megint vétkezett, megint elvitt egy áldozatot, megint bocsánatot nyert Istentől, és így tovább. És Pál apostol, figyeljük meg, mit mond erről, Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 4. verse. Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna, de azok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Pál világossá teszi, hogy a bűn bocsánat, azt, hogy Isten azt mondja, hogy jól van, nem haragszom rád, meg van bocsátva a bűnöd, ez kevés. Miért kevés? Azt mondja, hogy mit nem tud megcsinálni? Tökéletességről, milyen tökéletességről beszél? Azt mondja, hogy többé semmi bűntudatot nem érzett volna. Tehát itt a lelkiismeret tökéletességről beszél Pál. Azt mondja, hogy tudom azt, hogy többé nem választ el Istentől semmi, mert összhangban vagyok vele. Hogyha az ember állandóan azt tapasztalja, hogy megint vétkezem, megint bocsánatot kérek, akkor nem vagyok vele összhangban. Nem? Akkor állandóan ott van a bűntudat. A bűnök elnézése nem oldja meg a problémákat. Tehát az, hogy valaki bocsánatot nyer, ez nem oldja meg a problémát, és az a helyzet, hogy van egy természeti törvény, még súlyosabbá teszi ezt a dolgot. És ez az öröklés vasszabálya. Amiért nincs kilépési pont ebből az egészből. Az egész emberiség számára végtelenül reménytelen a helyzet. Mert ugye egyrészt azt olvassuk 1 Péter 1.18-ban, hogy atyáitoktól örökölt hiába való életetek. Ből mentett meg Krisztus. De hogy mit kapunk az atyáinktól? Azt az életet kapjuk, amit ők is honnan kaptak? Az ő szüleiktől ők honnan kapták? Végül is Ádámtól. Nem igaz? És ez az ádámi élet, ez egy Istentől elszakadt élet. Ez egy, így fogalmazza, ez egy hiába való élet. Ez egy reménytelen élet. Ebből nincs kimenekvés. és mindenki csak ezt az életet tudja tovább örökíteni a gyerekeinek is. Jézus ezt nagyon világosan egy tőmondatban megmondta, János 3.6-ban, ami testtől született, test az. Pont. Nincs kilépési pont. Jób 14.4-ben azt mondja, ki hozhat elő tisztát a tisztátalamból? Senki. Ha be van szennyezve az életednek a forrása, nem tudod kitisztítani önmagad, nem tudod kihozni tisztát a tisztátalamból. Az utódaidnak se tudod megtisztítani. A szüleidtől se tudsz jót kapni. És Pál apostol foglalja össze ezt az egészet a legdrámai módon, Róma 3.10.12-ben van, hogy a Zsoltárt idéz. Amint megvan írva, nincs egy igaz sem, nincs aki megértse, nincs aki keresse Istent, mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek, nincs aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ez a totális, teljes reménytelenség állapota, nincs kilépési pont. Valójában ezt írja le a Biblia átokként, és ez az átok valójában nem egy Isten által ránk zúdított rossz indulat, hanem ez egyszerűen a természeti törvényeknek a működése. A problémánk az, hogy nem tudunk visszamenni Istenhez. Mert nem vagyunk jók, és nem tudunk jót tenni. Nem tudjuk jóvá akarni magunkat. És egy új életre van szükségünk, de az öröklés szabályai miatt nem tudjuk a jót újra létrehozni az életünkben, vagy egy lényünk részévé tenni, hiszen a jó forrása maga Isten. És ahhoz, hogy őt visszahoznunk, az már eleve jól kéne dönteni, de erre nem vagyunk képesek magunktól. Úgyhogy valójában nem fájdalomcsillapítóra van szükségünk, hanem egy szívtranszplantációra. Úgyhogy éhetek ilyen hasonlattal. Tehát ilyen léptékű az a változás, amire szükségünk van. A Biblia azt mondja, hogy új szellemre van szükségünk. Ez az, amit Isten megígér. Ez Róma levélben, Ezékiel levélben, vagy Ezékiel könyvében. Ugye Róma levélben azt mondja, 8. fejezet, 6-tól 8. verse, amit idéztem is, a test szerinti gondolkozás halál. Mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, és nem is teheti. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ez egy reménytelen állapot. És ezért van szükségünk egy teljesen új életre, egy új szellemre, egy új szívre, ahogy ezt Ezékiel könyvében megígéri az Úr, hogy ez az a megoldás, amit ő ad. Ezékiel 36. fejezet, 26-27. Versében ezt mondja, új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, és törvényémet megtartsátok, és betöltsétek. Tehát megmondja maga Isten, hogy ez a megoldás nem az, hogy az ember próbálkozik, hanem hogy egy új szívet, egy új szellemet kap. Úgyhogy lehet, hogy nem tűnik igazságosnak az, hogy egy ember által jött be a bűn, és a bűn egy ember által miatt, vagy a halál egy ember által miatt ér bennünket, mindnyájunkat, de ez a valóság. Tehát a Biblia kijelenti nekünk a valóságot, feltárja előttünk a dolgok természetét. És hogyha megértjük a valódi problémát, akkor megtalálhatjuk a valódi megoldást is, amit Isten szintén biztosított számunkra. És most a következőkben arról szeretnék beszélni, hogy mi a valódi megoldás, és ezt Isten hogyan hozta létre Jézus Krisztusban. Nagyon sok keresztény úgy gondolkodik Istenről, meg Jézus Krisztusról, hogy Isten azért küldte el Jézust, hogy Jézus meghaljon a mi bűneinkért. Hogy Jézus Krisztus elszenvedte a mi büntetésünket. Kicsit olyan ez a kép, mint a haragvó, kicsinyes görög istenek, akik készek lesújtani az emberre bármikor, hogyha kényük kedvük tartja, annyi különbsége, hogy Isten akkor sújt le az ember, hogyha rosszul viselkedik, és igazságos, amikor lesújt. És Jézus Krisztus egyfajta ilyen villámhárító, hogy odaállt az ember elé, és akkor Isten őt sújtotta az ő haragjával, amivel bennünket akart összezúzni, és innentől kezdve, hogy kielégült az ő haragja, innentől bennünket el tud fogadni. A legtöbb keresztény így gondolkodik erről. De figyeljük meg, hogy mit mond a Biblia, és hogy valóban így mutatja be Istent. Először is egy nagyon fontos alapelvet figyeljünk meg a Bibliából. Malakiás könyvében maga Isten jelenti ezt ki, 3. fejezet, 6. vers, mert én az Úr nem változom meg. És ezt félreérthetetlené teszi Jakabnál is, ugyanezt mondja Jakab 1.17, akinél nincs változás, vagy változás árnyéka. Ki az, aki el tudja hinni ezt az igét, hogy Isten soha nem változik? Mit jelent ez a gyakorlatban? Az Istennek a hozzáállásában van-e valamilyen változás bármikor is? Az Isten szívét nem lehet megváltoztatni. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy Isten ugyanúgy viszonyult az emberhez a bűneset előtt, mint a bűneset után. Az Isten a bűneset előtt is szerette az embert, és azt akarta, hogy éljen, és a bűneset után is ugyanúgy szerette az embert, és azt akarta, hogy éljen. Ahogy olvastuk Ezékiel könyvben, nem gyönyörködöm a meghaló, vagy a bűnösnek halálában, hanem inkább azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Az Isten ugyanúgy viszonyult az emberhez a bűneset előtt, mint után. Mi a helyzet a kereszttel? Isten a kereszt áldozat után jobban szerette az embert, mint előtte? Az Isten nem változik. Az Isten a szeretet. Ő nem tud nagyobb szeretetre jutni. Ő a kereszt előtt is ugyanúgy szerette az embert, mint utána. Az ő hozzáállásában semmilyen változás nem volt. Sem a bűneset előtt, sem utána, sem a kereszt előtt, sem utána. Értjük ezt? Mert hogyha volt változás, akkor Isten változott. Akkor a szeretet változott. Mert pedig Isten nem változik. Kinek kellett, kinek volt szüksége Jézus áldozatára? Kinek volt szüksége Jézus vérére? Ugye az Ószövetségben már megmondta Isten, hogy ő neki nem kell a vér. Zsoltárok 50.13-ban azt mondja maga Isten, vajon a bikák húsát eszem és a bakok vérét iszom-e? Hát nekem nem kell a vér. Hát én teremtettem mindent, ezt mondja enyém a bakok az ezernyi hegyeken. Hát mindent én alkottam, hát hogyha megéheznék, akkor nem szól, nem neked mondanám, hogy adj hozzá nekem valamit enni. Nem igaz? Az Istennek nincs szüksége a vérre. Kinek van szüksége a vérre? Jó, azt értjük, hogy a bakok meg bikák vérét nem, de Jézus vérével mi a helyzet? Kinek van szüksége Jézus vérére? Istennek? Figyeljük meg, mit mond Jézus, nem találgatunk. Maga Jézus Krisztus mondja meg, hogy kinek van szüksége Jézus vérére. János evangélium 6. fejezet 53. 54. versben ezt mondja. Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Kinek van szüksége Jézus vérére? Nekünk, nem? És mihez van szükség, vagy miért van szükségünk Jézus vérére? Az örök élethez, nem igaz? Azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van, aki nem, annak nincs örök élete. Hát akkor a vér az nem Istennek kellett, hanem nekünk is. Miért kellett Jézus vére? Azért, hogy gyengesztelést szerezzen. Hát nem ezt mondja, hogy gyengesztelést szerezzen. Miről beszél? Az örök élethez kell. Azt mondja, hogy ez az, ami életet ad nekünk. Örök életet ad. Hogy? Így van. Ugye ezt mondtam, hogy Jézus nem villámhárító. Ezt most akkor így ki is jelentem. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus kiengesztelte a büntetni kész haragvó Istent. Azáltal, hogy ő szenvedte el a mi büntetésünket. De a Biblia egyáltalán nem erről beszél. Először is, ugye ez az igevers, amit minden keresztény jól ismer, János 3.16, ezzel kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mikor szerette Isten a világot? A kereszt után? Nem, előtte szerette, azért szerette, pontosabban azért adta a fiát, mert szerette. És ez az igevers nem Krisztus szeretetéről beszél. Figyeljük meg! Ez az igevers Isten szeretetéről beszél. Az Atya szeretetéről beszél, akit állítólag ki kellett engesztelni. Azt mondja, hogy az Isten szerette úgy a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Ez egy haragvó, büntetni kész Istennek a képe. Vagy inkább egy olyan istené, aki minden áron menteni akar. És csak menteni. Akit csak lehet. 2 Korintus 5-ben még világosabban kifejti ezt Pál. 2 Korintus 5, 18-19. Versben ezt mondja, mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával, Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Nem tudom, felfogjuk-e azt, amit ez az igevers mond. Néhány nagyon erős állítás van benne. Szeretném ezt erre felhívni a figyelmet. Ki az, aki békéltet? Ki az, akit békéltetnek? Isten békéltet minket. Hát nem Jézus békéltette meg az Atyát, hogy ő engesztelte ki? Azt mondja, hogy Isten az, aki békéltet minket. Hogyan? És nem csak minket, még ettől még egy erősebb állítást mond. Kit békéltetett meg Isten? A keresztényeket? Azt mondja, hogy az egész világot megbékéltette magával. És ez mit jelent a gyakorlatban? Hogyan? Azt mondja, hogy nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Azt mondja nekik, hogy figyeljetek, semmilyen fenntartáson nincs veletek szemben. Nem számít, hogy mit tettetek. A velem való kapcsolat újra felvétele szempontjából teljesen lényegtelen, hogy mit tettél a múltadban. Részemről semmi akadály nincs. Elfogadlak úgy, ahogy vagy. Nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy az emberek nem azért fognak meghalni, mert vétkeznek, hanem azért, mert nem fogadják be őt. Ezt mondja Nikodémusnak János 3-ban. Keressétek majd ki, hogy ez a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek nem fogadták be őt. Ez az egyetlen oka annak, hogy az emberek el fognak veszni. Nem a bűneik miatt fognak meghalni az emberek. Nem a törvény miatt fognak meghalni. Mert a törvény az, ami felrója a bűnöket. De Isten azt mondja, hogy ő nem tulajdonítja az embereknek a bűnöket. Nem ez a halálnak az oka. Értsétek meg, emberek! Nem ez a problémátok, hogy bűnöket követtek el, hanem az a problémátok, hogy el vagytok szakadva az élet forrásától. Minden akadályt elteszek az útból. És itt a megoldás. Nézzük meg, mi a megoldás. Isten megoldása a keresztben van. Ezt minden keresztény tudja. De hogyan ad valódi megoldást a kereszt az ember valódi problémájára? Vizsgáljuk meg, megpróbálok gyorsítani egy kicsit, hogy ne húzódjon el nagyon. Arról beszéltünk, hogy a probléma az nem jogi, és ezért a megoldás sem lehet csupán jogi megoldás. Nekünk egy természetből fakadó problémánk van, és a megoldásnak is természetinek kell lenni. Valójában, amire igazán szükségünk van, az egy Isten szellemével újraegyesült emberi élet. Hiszen azt az életet, amit kaptunk, vagy amivel rendelkezünk, az honnan származott? Ugye ezt olvastuk Péter levelében. Honnan kaptuk az életünket? Az atyáinktól, a szüleinktől kaptuk az életünket. És ez egy milyen élet? Hogy? Igen, és azt mondja Péter, hogy ez egy hiába való élet. Az egy reménytelen, egy halálra ítélt élet. És ezért szükségünk van egy új életre, egy új emberi életre, hiszen emberek vagyunk, ezért egy emberi életre van szükségünk. Nem jó egy szamár élet, vagy egy angyal élet, mert mi emberek vagyunk, nekünk egy emberi életre van szükségünk, de nem akármilyen emberi életre, és ez itt a probléma, hanem egy olyan életre, amiben már megoldva van, meg van oldva a mi problémánk, tudnék azt, hogy elszakadtunk Istentől, csak hogy ez a gond, hogy mi ezt az életet nem tudjuk létrehozni. Pontosan a probléma miatt, tehát ez a Münchhausen báró esete, nem tudjuk magunkat kiemelni a hajunknál fogva a mocsárból. Lehetetlen. Viszont, ahogy az Isten kezdetben megalkotta dolgokat, az élet csak születés által örökíthető. Ugye az élet, amiben az információ bele van kódolva, minden egyes dolog a maga neme szerint nem, az utódokat, ugye így alkotta meg Isten a növényeket, az állatokat, az embert. Minden a saját képére és hasonlóságára hoz létre utódokat. A magnak az átörökítése által, ami az ember meg sok állat esetében születés által történik. És ezért az emberi élet is csak születés által örökíthető át. És ezért valójában, amire szükségünk van, az egy új apa. Egy új emberi apa. Egy olyan apa, aki kitört ebből az átokból. Ebből a reménytelen helyzetből. És azt az életet, amiben megoldott ezt a problémát, azt utána tovább tudja nekünk adni. Hát ez lehetetlennek tűnik, de a Biblia ezt a megoldást tárja elénk. Ez Krisztus megoldása a mi problémánkra. Nem olvasom fel ezeket az igéket, mindet. De először is Jézus Krisztusról tudjuk, hogy ő emberré lett. Tehát ez már az első megfelelés, vagy az első feltételt teljesítette, hogy ő egy emberi életet élt. Emberré lett. Zsidók 2.14.15-ben azt mondja, hogy test és vér, mivel a gyermekek test és vér részesei, hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Tehát neki, ahhoz, hogy nekünk segíteni tudjon, azt mondja, hogy nem angyalok magvát vette fel, nem angyalokat karolt fel, Ábrahám magvát karolta fel. Ábrahám természetét vette magára. Emberi természetet kellett felvenni ahhoz, hogy embereknek segíteni tudjon az öröklés szabályai miatt. Ez tehát az első pont, ahol Jézus Krisztus alkalmasságát láthatjuk. Másrészt, bűntelen volt. Sok igevers ír erről, Zsidók 7.26-27-ben azt mondja, hogy ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, bűnösöktől elkülönített. Ugye ezt nem kell ragozni, Jézus Krisztus bűntelen életet élt. Tehát ő maga nem mutatta az életében a problémának a tüneteit. Igaz? Annak a problémának a tüneteit, amivel mi nap mint nap találkozunk, hogy bűnöket követünk el. Jézus Krisztus tünetmentes volt, de ez még kevés volt. Azt olvassuk 2 Korintus 5.21-ben, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a gondolat, hogy Isten bűnné tette őt értünk, ezt egy kicsit közelebbről érdemes megvizsgálni. Mikor tette Isten bűnné Krisztust? Nyilván nem az élete folyamán, akkor nem érintkezett a bűnnel. Egyedül a kereszten tette őt Isten bűnni. 1 Péter 2.24-ben azt mondja, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára. Tehát Jézus Krisztus ott a kereszten lett bűnné. Péter azt mondja, hogy bűneinket a testében vitte fel a fára. Nagyon sok keresztény úgy gondolja ezt, vagy úgy képzeli ezt el, hogy Isten összegyűjtötte egy ilyen nagy csomagba az emberiségnek a bűnét, mondjuk ami fel van írva a könyvben, így összecsomagolta, és akkor úgy odaszögezte a keresztpára, és akkor Jézus Krisztusnak a képébe ütött egyet, hogy akkor most, amit te vétkeztél, azt Jézus Krisztuson büntetem meg. De éppen arról beszéltünk, hogy ez nem oldja meg a valódi problémánkat. Nekünk valódi megoldásra van szükségünk. Hogyan tette Isten bűnné Jézust a kereszten? Hát egyszerűen el kell olvasni, hogy mi történt ott a kereszten. Hiszen maga Jézus Krisztus mondja meg, hogy nem a büntetésünk elszenvedése volt a problémának a megoldása. Nem úgy helyezte őt be a problémás állapotunkba, hiszen nem az volt a probléma, hogy Isten a fejünkre olvassa a bűneinket, hanem az a probléma, hogy a természetünk el van szakadva Istentől. Figyeljük meg, mit mond Jézus, mit mondott Jézus Krisztus a kereszten. Máté 27:45-46-ból olvasom. 6 órától pedig 9 óráig sötétség lett az egész földön. Emlékezzünk vissza, hogy mit jelképez a sötétség, és mit a világosság? Mi a sötétség? A bűn, vagy Isten jelenlétének a hiánya. Tehát ott volt egy természetfeletti sötétség, visszavonult minden világosság, és mit mondott Jézus? Félreérthetetlenné tette, hogy mi történt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Sötétség volt, Isten elhagyta őt. Ez a kettő ugyanazt jelenti. Pontosan ez történt az emberrel az Édenkertjében. Isten elszakadt tőle, mert az ember elszakította magát Istentől. Viszont ebben az esetben nem az ember szakadt el Istentől, hanem azt olvassuk, hogy Isten tette őt bűnné. Tehát maga Isten az, aki visszavonult Jézus Krisztustól, megszakította a vele való kapcsolatot a szellemében, és ezért Jézus Krisztus ugyanabba az állapotba került, mint amiben a bűnös ember. Egy Istentől elszakadt állapotba, és ezt maga Jézus Krisztus jelentette ki. Így lett ő bűnné, hiszen ez a bűnnek a lényege, ha visszaemlékszünk, hogy az Isten nélküli állapot. Galata levélben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus átokká lett értünk. Ott a fán, átkozott, aki fán függ. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten a mi állapotunkba helyezte őt, abban a reménytelen állapotba, ahonnan nincs kimenekvés, hiszen az Istentől elszakadt állapotban nem lehet jót tenni. Mert maga Isten jó, és rajta kívül nincsen jó. Ebből az állapotból nem lehet kijönni. De ekkor valami történt. És erről beszél Kolossi levél 1:21-22. vers. Azt mondja, hogy titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által. Valami történt Krisztus testében. Valami megbékélés történt Krisztus testében. Figyeljük meg! Róma 8:3-ban ugyanerről beszél. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben. Itt is ugyanarról beszél, hogy Jézus Krisztus a testben elítélte a bűnt, amiről mit mondtunk, hogy mi a bűnnek a lényege? Az Istentől elszakadt állapot. Mit csinált Jézus Krisztus ott a kereszten? Hogyan ítélte el a bűnt? Ugye minden egyes teremtmény, amely elszakad Istentől, azonnal önzővé válik. Azonnal önmagát kezdi védeni. Emlékszünk rá, hogy mivel kísértette az ördög Jézust a keresztfán? Szálljál le! Menj meg magadat! Legyél önző! Nem igaz? És Jézus Krisztus mit csinált a keresztfán? Hogyan ítélte el a bűnt? Azt mondja Filippi 2:8, hogy ő, amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus Krisztus az, aki megtörte az átkot, és visszahozta az Istentől elszakadt emberi természetet az Isten iránti függőség állapotába. Ugye ez volt az utolsó szó, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én szellememet. Bármi történjék is velem, én azt választom, azt a sorsot választom, amit te mondasz nekem. Én nem akarok tőled függetlenül létezni. Én nem a saját elgondolásomat akarom követni. És ez az a döntés, ami visszavitte őt az Istentől való függőség állapotába. És így jött létre a kereszten az ember számára a kilépési pont. A saját testében létrehozta Jézus Krisztus azt az emberi életet, amely újra egyesítette az Istentől elszakadt embert Istennel. Ezért mondja, hogy a saját testében, ott a kereszten, ott hozta létre ezt az életet, ott békítette össze az Istent az emberrel, hiszen Jézus ember volt. Tehát megszületett az ember számára a kilépési pont. Csak egy szót szeretnék erről ejteni, mert a Biblia megemlíti ezt, hogy ezt csak is kizárólag Isten fia tudta megtenni. Senki más nem lett volna erre alkalmas. Róma levél azt mondja, hogy Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Hogyha Jézus Krisztus ott a kereszten önzővé lett volna, akkor Isten nem támaszhatta volna fel a halálból. Akkor fogságban maradt volna. De a feltámadás bizonyította be azt, hogy a kereszten Jézus Krisztus nem vétkezett, hogy ott a kereszten mindvégig engedelmes volt, ezért volt joga Istennek ahhoz, hogy feltámaszta őt. És ez mit bizonyított be róla? Hogy ő Isten fia volt. Hogy ő neki ugyanaz a természete, mint az atyának. Mert az atyától elszakadva, a jóság forrásától elszakadva, egyetlen teremtmény sem tud jó lenni. Egyedül Isten fia az, aki mivel ugyanaz a természete, mint Istennek, mivel tőle született, önmagában jó. És ezért tudta meghozni ezt a döntést. Ugye arról beszél János 1.14, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ő Isten, isteni fia volt a kereszten is. Ez volt az ő lényének a része. Nem tudott önzővé lenni a kereszten azért, mert ő Isten fia volt. És Isten azzal igazolta azt, hogy Jézus különleges értelemben fia, nem olyan, mint a teremtmények, hogy átvitte ezen a próbán. Ugye Lucifernek ez volt a kifogása a mennyben, hogy visszaivatkozok az előző témára, Kicsoda Isten című témára. Lucifernek pont ez volt a kifogása, hogy ő is olyan jó, mint Krisztus. És Isten megmutatta, ott a kereszten bizonyította be, hogy Krisztus, mint Isten fia, más. Ő természet szerint jó. És ezért önmagában öröklés által jó. És így lett Jézus egy új élet forrásá. És ugye ezt olvastuk János 6:54-ből, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Tehát Jézus Krisztus önmagát azonosítja az élet forrásával. János 4:14-ben ugyanezt mondja, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Hogyan lesz Jézus Krisztus számunkra az élet forrásává? 1 Korintus 15:45-ben azt mondja Pál apostol, így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám ellenben megelevenítő szellemmé. Itt Jézus Krisztust minek nevezi Pál apostol? Utolsó, két dolognak nevezi, igen. Az utolsó Ádámnak nevezi. Ádámnak mi volt a szerepe a földi történelemben? Ő volt az emberiség atya. Jézus miért nevezi vajon utolsó Ádámnak? Azért, mert ő egy új emberiség atya. Az első Ádámtól kaptunk egy bűnös életet, és az utolsó Ádámtól kapunk egy új életet. Ugye azt mondja, hogy megelevenítő szellem lett, életet adó szellem számunkra. Tehát a kereszt az önmagában kevés, mert valójában életre van szükségünk. És Jézus pontosan ezt ígérte meg, amikor a vigasztalóról beszélt. János 16:7-ben azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. És nagyon érdekes, hogy János 7. fejezetében, 38-39. versben mond egy még megdöbbentőbb dolgot erről. Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a szellemről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg. Hát hogy lehet ez? Hát előtte is volt Szent Lélek, nem? Hát az ószövetségi proféták is kaptak Szent Lelket, meg sokszor olvassuk, hogy Szent Lélek birtokba, vagy a Szent Szellem pontosabban birtokba vette egyeseket is akkor ott. Nagy erőt adott, meg profétát, de mégis azt mondja, hogy ez, amit Jézus ígért, ez nem adatott. Ez. És azt is mondja Jézus, hogy miért nem? Azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Hát ez szorosan kapcsolódott ahhoz, hogy Jézusnak vissza kellett térnie a mennybe, azután, hogy meghalt, feltámadt, és meg kellett dicsőülnie, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg. Tehát ez, amit a tanítványok kaptak, ez Jézus megdicsőülése előtt nem volt elérhető. Ezt mondja ez ige. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy mindeneket betöltsön. Tehát amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, és az Atya megdicsőítette őt pünköstkor, visszakapta azt a képességet, hogy ezután mindenhol jelen tudjon lenni, és ki tudja tölteni az ő saját életét az emberekre. János 6:54-ben, ugyanebben a példázatban, ahol arról beszélt Jézus, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van, megmagyarázza Jézus, hogy miről beszélt. János 6:54-ben azt mondja, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. És János 6:63-ban azt mondja, a szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, szellem és élet. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy ő életet ad nekünk, az ő vére ad életet nekünk, akkor ő miről beszélt? Mi az, ami életet ad? A szellem az, ami életet ad. És ezt úgy írja le Jézus, hogy ez az ő vére, az ő része, az ő élete. Jó szövetségben azt olvassuk, hogy a test élete a vérben van. Tehát Jézus Krisztus az ő győztes emberi életét adja nekünk. Ez a valódi megoldás a valódi problémánkra. Át fogom ezt ugrani. De maga Jézus világossá tette azt, hogy amire igazán szükségünk van, az egy új születés ettől az új apától. Szükség nektek újonnan születnetek. Ezt mondta Nikodémusnak. Az újjászületés azt mondja, hogy víztől és szellemtől kell, hogy történjen. És Jézus, ez az új emberi apa, Ézsaiás 9:6 beszél róla, hogy ő örökkévaló atya, nyilván számunkra örökkévaló atya, ahogy zsidókhoz írt levél 2:13-ban mondja, íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten nekem adott. Jézus azért lett közülünk valóvá, hogy megoszthassa velünk a győztes emberi életét, és ez az út, ahogyan visszatérhetünk abba az egységbe, ahogy 1 Korintus 6:17 mondja, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Az a megtört egység, ahogy elszakadt az ember Istentől, Jézus Krisztus szellemének a befogadása által újra létrejön. Újra egyesülünk Istennel, újra egyesülünk a szellemünkben, Krisztus szellemével, és Jézus ezért imádkozott, Ez volt az ő vágya, ugye János 17:21-23-ig erről beszél, hogy én ő bennük, és te én benne, most nem olvasom fel az egészet, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem. És úgy szeretted őket, amit, ahogy engem szerettél. Hogy Jézus, sok mindent lehetne erről mondani. Most csak arra azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez volt Istennek a terve, hogy újra egyesítsen bennünket önmagával. Hogy egyek legyenek velünk és egymással. Gyönyörű szép ez az ima. Szeretném összefoglalni még egyszer azt, hogy mi történt az első Ádám és az utolsó Ádám cselekedetei kapcsán. És ez hogyan hat ránk? Az első Ádám bűnössé tett minket. Mindjárt az első Ádám miatt születünk bűnös természettel. Ugyanúgy a második vagy az utolsó Ádám igazzá tesz minket. Egy igaz természetet ad, ami jó, amiből jó fakad. Az első Ádám halálra ítélt minket. Amiatt halunk meg, mert az első Ádám elveszítette az életet. Elszakadt az élet forrásától. Ezzel szemben az utolsó Ádám örök életet ad nekünk. Hiszen újra egyesülünk az élet forrásával. És azt írja János apostol, hogy tudjátok meg, hogy akik hisztek Jézus Krisztus az Isten fiának nevében, örök életetek van. Ez nem egy olyan jövőbeli dolog, amit később fogunk megkapni, hogy majd meghalunk, és akkor majd Isten feltámaszt, és majd utána örökké fogunk élni, és akkor kezdődik az örök élet. Az örök életet most lehet megkapni ezen a földön. Az örök élet az nem egy időtartamról szól, hanem egy minőségről. Az örök élet az Jézus Krisztusnak az élete. Ádámnak az élete is élhetett volna örökké, hogyha evett volna az életfájáról. De pont azért nem élhetett örökké, azért tagadta meg az életfáját, mert a természete nem volt alkalmas arra, hogy örökké éljen. De a Jézus Krisztus élete az egy örökkévaló élet. Ő soha nem hal meg, és azok, akik az ő életét kapják meg, azok vele együtt élni fognak örökké. Az első Ádám rabságba vitt minket, a bűn rabságába vitt, a második Ádám pedig szabaddá tett. Azt mondja, hogy aki a fiú, azé az élet, és azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, igen, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Ez nem csak egy ilyen elméleti dolog. Valamit, amit az ember hogy elhisz, hogy hú, hát akkor tényleg szabad vagyok, de nem, azt mondja, hogy valósággal szabadok lesztek. A valódi problémánkra valódi megoldást ad. És az első Ádám hogyan érte el ezeket a problémákat nálunk? Egyszerűen úgy, hogy tovább örökítette az életét, megszülettünk. És a második Ádám mindezeket az áldásokat úgy juttatja el hozzánk, hogy újjá születünk. Szintén születés által. És pontosan erről beszél Pál, hogy a valódi megoldás az nem egy jogi törvény által jön, hanem egy természeti törvény által. Róma 8 első két versében ezt mondja, nincs többé, vagy nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet szellemének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Ez a megoldás a valódi problémára. Valódi megoldás a valódi problémára. Egy olyan természeti törvény, a Krisztus Jézusban való élet szellemének törvénye, ami felülírja a bűn és a halál törvényét, ami a testünkben van, amivel születtünk. Mert hogyha az ő életét kapjuk meg, akkor válunk képessé arra, hogy azt az életet éljük, amit Isten elgondolt számunkra, bűn nélkül, bűntudat nélkül, tiszta lelkiismerettel, alkalmasan az örök életre. Kívánom, hogy mindnyájan tapasztaljuk napról napra ezt az életet, és akik még nem tapasztalták meg ezt, Jézus Krisztusban megtalálhatják ezt. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben.